95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vatikánváros teljes területén kikapcsolják a mobiltelefonokhoz és más hasonló eszközökhöz szükséges jelet a holnap kezdődő konklávé teljes idejére, jelentette be a vatikáni kormányzóság. Az okostelefonok, táblagépek, számítógépek működtetéséhez szükséges telefonvonal és internetes hozzáférés nem lesz biztosított délután 3 órától. Másfél órával azelőtt kapcsolják le, hogy a pápa választó bíborosok bevonulnak a Sixtus kápolnába. A távközlési jelet csak azt követően állítják majd vissza, hogy a Szent Péter Bazilika központi erkélyén bejelentik az új pápa nevét. Az intézkedés a pápai állam egész területére vonatkozik, még a 30 kilométerre lévő Castel Gandolfo pápai rezidenciára is, kivétel csak a hívek és turisták látogatta Szent Péter tér jelent. A bíborosi testület tagjai tegnap délutáni megbeszélésükön többek között a migráció és a több kontinensi sújtóháború problémáját érintették, mondta el a szentszéki szóvivő. Matteo Bruni úgy fogalmazott, olyan pásztorként szolgáló pápáról beszéltek, akinek távlatai vannak, és a katolikus egyházat a párbeszéd irányába tereli, kapcsolatok építésével más vallásokkal és kultúrákkal. A szíriai apostoli nuncius Mario Cenari bíboros rövid konklávét vár, és ahogy mondta, már lefoglalta visszaútra a repülőjegyét. A tokiói érsek Tarcisius Isao Kikuchi bíboros, a Caritas Internationalis elnöke úgy vélte, legfeljebb 3 napig tart a konklávé. Magyarország és Svájc együtt áll ki a béketárgyalások sikeréért, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter tegnap Bernben, miután svájci kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta, mindkét ország számára világos, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a hasztéren, kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el. Leszögezte, Magyarország és Svájc következetesen kiáll a nemzetközi szervezetek átpolitizálás ellen, ugyanis az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a békeerőfeszítések sikerét. Beszélt arról is, az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a hazánkba érkező svájci beruházások volumene. Ma benyújtja a nemzetgazdasági miniszter a jövő évi büdzsét az országgyűlésnek. A 2026-os költségvetés számait Nagy Márton még áprilisban bejelentette, akkor kiderült 4,1%-os GDP növekedéssel és 3,6%-os inflációval tervezi a kormány a jövő évi büdzsét. A gyerekek utáni adókedvezményt két lépésben megduplázzák, marad a 13. havi nyugdíj és a rezsitámogatások, a kormány 13%-os minimál béremeléssel számol. Újabb álsapkát helyezett kilátásba a nemzetgazdasági miniszter. Tárgyalunk a biztosítókkal, nehéz, nem látszik a megegyezés, fogalmazott Nagy Márton a Facebookon. Hozzátettem, a kormány ezért készül egy pénzügyi szabályozással, amelynek a középpontjában a lakásbiztosítások állnak majd. Szeretnénk, hogy ezek díjai ne emelkedjenek, ezért az évvégi szinten rögzítjük, szögezte le, hozzátéve, hogy ennek ellenére a biztosított összegnek emelkednie kell, hiszen minden otthonnak biztonságban kell lennie, el kell kerülni az alulbiztosítást. Azt mondta, az ügyben a héten várható döntés. Már csak 2 hét van az SZIA bevallás beadására, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Május 20-án éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni azt. A NAV által összeállított dokumentum a legtöbb esetben minden szükséges adatot tartalmaz, de ezzel együtt nem érdemes az utolsó pillanatokra hagyni az ellenőrzést. A matematika írásbelikkel folytatódott ma a tavaszi érettségi. Tegnap magyar nyelv és irodalomból középszinten csak nem 80 000, emelt szinten pedig több mint 2 000 vizsgáztak. Holnap a történelem, csütörtökön pedig az idegen nyelvi érettségi vizsgák lesznek, a szóbelik júniusban kezdődnek. Több mint 88 000 tanuló felvételizett középfokú oktatási intézménybe, 98%-uk nyert felvételt, közölt az oktatási hivatal. A felvételizők 78%-a az első helyen megjelölt intézményben folytathatja a tanulmányait. Aláírták az új koalíciós szerződést Németországban, megalakult az új kormány. A Friedrich Merz által vezetett konzervatív CDU, illetve Bajor testvérpártja a CSU, a szociáldemokrata SPD-vel lép koalícióra. A kormánypártok azt ígérték, megerősítik a gazdaságot és a határok védelmét. Romániában lemondott a miniszterelnök, és felbomlott a kormánykoalíció az elnökválasztás első fordulójának kudarca után. Marcel Csi alakú miniszterelnök azt mondta, az eredmény azt mutatja, hogy a koalíciónak nincs legitimitása, ezért pártja kilép abból. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, a bukaresti főpolgármester Nikuszor Dan támogatására bíztatja a romániai magyarokat. Végül az időjárásról. Nagyrészt újra felhős az ég, hosszabb-rövidebb szakadozásokkal. Este is eleredhet majd az eső, a szél pedig nagy területen felélénkül. A csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai adásunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélgetünk vendégeinkkel, Tajtini Lesó Györgyivel, a Tajti Önfejlesztő Műhely tanácsadójával, kóccsal, trénerrel, valamint Tajti Emmával, a műhely szociológus tanácsadójával. Ma a beszélgetés első részét hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel arról fogunk beszélgetni, hogy a szülő-gyerek konfliktus hogyan oldható fel, és egyáltalán miből fakadhat ez. Nagyjából a generációkra fogjuk visszavezetni, hogy a generációs különbségek okozhatják-e ezt. Szerintem érdemes lehet a konfliktust magát először definiálni.
Hát igen, tehát hogy a konfliktusnál, hogy mit is érzünk konfliktusnak, tehát hogy ugye ennek nagyon sokféle elméleti és tudományos megfogalmazása van, de az, hogy igazából mi mit érzünk konfliktusnak, az személyenként és egyénenként nagyon eltérő. Tehát, hogy van, aki a vitát azt egy teljesen normális véleményütköztetésként kezeli, és az életünk szerves részének tekinti, és vannak olyanok, aki, ha már csak meghallja a vitaszót, akkor már gyomorgörcse van, mert hogy olyan konnotációja van ennek a fogalomnak az előző életet a pályafutásába, hogy ott veszekedés van, ott kiabálás van, csapkodás van, nem szólok hozzá többet, sértődés, tehát hogy nagyon fontos azt tisztázni, hogy mi hogy is vagyunk ezekkel a konfliktusokkal, vitákkal, érték, érdek, illetve szükséglet ütközéssel tulajdonképpen én és a környezetem.
Akkor ez tulajdonképpen a belső feszültségünkből fakadhat?
Hát lehet belső feszültség is, de azt gondolom, hogy leginkább az abból fakad, hogy én szeretnék valamit, vagy szeretnék valamit valahogyan, most ilyen nagyon közérthetően fogalmazva, ami az én szükségletem, az igényem, ami az én értékeimnek megfelel, és a másik nem így gondolja. Ő máshogy szeretné. És akkor ugye feláll egy helyzet, amit meg kell oldani, és ugye itt jönnek a különböző konfliktuskezelési stratégiák, megküzdési stratégiák, hogy ezt ki hogyan próbálja kommunikálni, körbeírva, érvelve, kiabálva, csapkodva, duzzogva, tehát hogy nagyon-nagyon széles lehet az a spektrum, amin mozoghatunk, és hát ugye az sem titok, hogy ennek nagy részét otthonról hozzuk, tehát hogy gyerekként milyen megküzdési stratégiákat láttunk otthon a szüleinknél.
Akkor itt nagyban befolyásolja az, hogy mondjuk hogyan próbáljuk ezt a kommunikációra kiélezve, hogyan próbáljuk ezt átadni a másiknak, és azt célt érte?
Persze, természetesen, tehát hogy én ezt hogyan kommunikálom. Tehát, hogy amikor mondjuk én szeretnék valamit, és a másikkal nem értünk egyet, akkor nagyon-nagyon fontos azt tisztázni, hogy most ez az én szükségletem, az én igényem, vagy pedig az én értékeim mentén fakadó történet, mert értékekről vitázni lehet, csak nem érdemes, tehát ugyanúgy, ahogy az ízlésről sem, mert mindenkinek megvan a saját értékrendje, ami szerint hozza a döntéseit, ami szerint alakítja az életét és a tevékenységeit, és egymás értékeit megkérdőjelezni, a másiknál elérni egyfajta értékbeli változást, azt egy vitával, egy beszélgetéssel nem igazán lehet. De hogyha viszont szükségletemről van szó, hogy nekem most arra van szükségem, hogy pihenjek, hogy aludjak, hogy egyek. Tehát, hogyha ezt szükségletként tudom definiálni, akkor egymás szükségleteit sokkal könnyebb tiszteletben tartani, vagy figyelembe venni, ugyanígy az igényeknél is.
Meg szerintem az is nehezíti még ezt, hogy azon kívül, hogy hogyan kommunikálom le ezeket a szükségleteimet és igényeimet, hogy én magamban hogyan gondolkozom ezekről a dolgokról. Tehát vannak olyan dolgok, olyan értékek, olyan szükségletek, amik kompromisszumképesek. És vannak olyanok, amik viszont nem kompromisszumképesek. Tehát elképzelhetjük úgy magunkat, mint egy hagyma, hogy mik azok a rétegek, amiket még hajlandóak vagyunk másokkal megvitázni, és azt mondani, hogy oké, most engedek, és mik azok az alapvető alapértékek és alapszükségletek, amikre azt mondom, hogy ha másik ember ezt nem tudja elfogadni, akkor itt nem fogok kompromisszumot keresni, hanem továbbállok ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy egész másképp vitázunk mondjuk egy ismerőssel, egy baráttal, ha csak mondjuk az érdekeinket vetjük össze, vagy a tudásunkat, vagy bármi ilyesmi, mint hogyha egy szülő-gyerek viszonyról van szó, és ott kezdődik egy vita. Hiszen ott van egy uhatatlanul egy aláfölé rendeltségi viszony. Itt ugye nagyon fontos azt megkülönböztetni, amiről beszéltem is a műsor elején, hogy a generációs különbségek ezt hogyan tudják generálni.
Hát azt gondolom, hogy ahogy az előbb is említettem, hogy ugye mindenki otthonról hozza a saját megküzdési mintáit és konfliktuskezelési stratégiáit alapvetően, és lehet, hogy a szülő nem tudatosan tanítja meg a gyereknek, a gyerekének a saját megküzdési stratégiáit, de a gyerekeknek nagyon jó az antennájuk azokra a dolgokra, amiket látnak, amiket tapasztalnak. Tehát ugye az utánzás és a modellkövetés sokkal-sokkal erősebb tanulási mód, mint az, hogy most példabeszédeket, vagy ilyen nagy ívű, okos dolgokat mondunk a gyerekeknek, mert azok csak szavak, de azt fogják igazából követni, amit látnak, ahogy mi kommunikálunk, ahogy mi vitázunk, ahogy mi próbáljuk a különböző feszültségeket megoldani. Tehát mondhatom én azt, és képviselhetem a gyerekem felé, hogy tartsd meg a határaidat, képviseld önmagad, álljál ki önmagadért, hogyha gyermekem azt látja felnőve, hogy ja, anyát egyébként mindenki oda rángatja, ahova akarja, anya nem tartja a saját határait, anyával úgy beszélhet mindenki, ahogy csak akar, és ez sokkal erősebben tudhatni a gyermeknek a tanulási folyamatára, mint az, hogy most én elmondom neki, hogy már pedig itt nagyon fontos, hogy tartsd a határaidat, fogalmazd meg az igényeidet, a szükségleteidet, és igen, ahogy Emma is mondta, tehát, hogy van fontos azt tisztázni, de hogy ez már ugye a kamaszkorban az identitás keresésnél egy nagyon fontos téma, hogy ezek a határhúzások, hogy mi az, amit még megengedek, és mi az, amiben még bele megyek, és mi az, amikor már azt mondom, hogy itt már nem. Tehát, hogy így már nem lehet velem beszélni, így már nem lehet velem viselkedni. Ugye itt a kamaszoknál, itt az első párkapcsolatok próbálgatásánál is ez megjelenik, hogy hát úgy beszél velem a másik, és úgy viselkedik velem a másik, hogy én megengedem neki. Tehát, hogyha a mi családunkban nem volt az szokás, hogy mondjuk csúnyán beszélünk egymással, és ez egy alapvetés, hogy tisztelettel beszélünk egymással, és nem mondunk csúnya szavakat a másikra, akkor nagy valószínűséggel ez értékként beivódik, és valószínűleg ez a kamasz sem fogja hagyni a saját párkapcsolatában, hogy mondjuk vele csúnyán beszéljenek, mert idegen lesz számára.
Valamint ha van ez a példa, hogyha határozott és önálló gyermekeket szeretnénk nevelni, akkor ne csodálkozzunk, hogyha esetleg visszabeszélnek, vagy velünk is határozottak akarnak lenni. Tehát, hogy itt is az, hogy mit tanítok és mit várok el. Tehát, hogyha azt várom el a gyermekemtől, hogy határokat szabjon, és keresse azt, hogy neki mi a fontos, akkor ne csodálkozzak, hogyha felém szülőként is ezeket a határokat majd szeretné betartani, mert az úgy nem működik, hogy támogatom a gyereket, hogy legyen önálló, és utána meg szülőként azt mondom, hogy te pedig csendben maradsz, mert én vagyok az apád, vagy az anyád, vagy nem tudom.
Na, tehát, erre hogy... az alá fölé rendeltségre igen, gondoltam, igen. Hogy itt ugye hol van az egészséges határ, amikor én nem akarom az ő önmegvalósítási dolgait visszavetni, de hát ugye van egy tisztelet, ugye a tisztelet kérdése is bejöhet ilyenkor.
Akár a tisztelet, vagy a felelősség. Tehát én nagyon sokszor találkozok ezzel, hogy szülőként az fogalmazódik meg az emberekben, hogy oké, és hogy a gyermekem is szeretnék egy egyenlő kapcsolatot, de egy felelősséggel tartozom a gyermekem felé. Tehát, hogy hagyhatom azt, hogy bontakoztassa ki a szárnyait, de hogy hol van szülőként az a határ, amikor azt kell mondanom, hogy kisfiam, ez így nem lesz jó, és saját magadat teszed tönkre, hogyha ezt csinál. Tehát, hogy szerintem még ez is, ami pluszban bejön nehézség, hogy az aláfelé rendeltségben, hogy van egy felelősség a gyermek felé a szülőtől.
Érdekes része, és szerettem volna erre kitérni, hogy ugye említettem a generációs különbségeket, egy picit vegyük át azt, hogy honnan is indulunk, vannak a baby boomerek, az XYZ generáció, és hogy ezek a különbözőségek, amik ugye alappillérek tulajdonképpen egyes generációkban, ezek mit tudnak okozni?
Hát alapvetően ugye, amikor generációkról beszélünk, azt ugye nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezek általánosítások,
és hogy alapvetően egy segítség számunkra abban, hogy megértsük az egyéneket, hiszen az egyéneket befolyásolja az, hogy milyen környezet veszi körbe. És akkor, amikor a különböző generációknak a behatárolásairól beszélünk, akkor különböző életeseményeket, társadalmi világfolyamatok köré tudjuk szervezni őket. Tehát ugye a baby boomereket azért hívjuk baby boomernek, mert a háború utáni a nagy gyermekszületésekben születtek. Tehát, hogy volt egy olyan környezet, ami meghatározta azt, hogy egy világpusztítás után, egy háború után születtek a gyermekek, és ez ugye meghatározta azt, hogy a szülők, akik nevelték, milyen környezetben nevelték a gyereket, milyen felfogással. Utána ugye az, hogy ezek a baby boomer generációban született egyének hogyan nevelték az ő gyermekeiket. És ugye a baby boomerek után, akik ugye a háború után születtek, utánuk jön az X generáció, az X után jön az Y után az Z, és ugye most az alfa generáció.
Igen, ami... és nagyon fontos azt gondolom itt a baby boomereknél, akik most így nagymama korban vannak, hogy itt ez a háború utáni újjáépítés, ugye mindenki, ha belegondol nagymamánál, tele a spájz, ugye nagyon fontos mondatuk, hogy a vantól nem kell félni, tehát hogy ez a gyűjtögetés, a biztosra menés és a biztonságra való törekvés, ez egy nagyon erős értékként jelenik meg ebben a korosztályban, itt a nagyszülőknél, és ez egyébként a munkaerőpiacra is ugyanígy vonatkozik, tehát hogy a baby boomereknél az volt a jó munkavállaló, aki iskola befejezése után elment egy munkahelyre dolgozni, és akkor ott a 20 éves, a 20-30-35-40 éves törzsgárdaként vonult nyugdíjba, és ez adott egyfajta biztonságot és keretet az életének, mert hogy a lojalitás és a munkavilágában való stabilitás, illetve az a fajta hiánygazdálkodás, vagy hiánygazdaságban való gyűjtögetés és spórolás, az egy nagyon erős jellemzője ennek a generációnak.
Valamint még hozzatéve ez a baby boomer generációhoz, hogy ugye, ha most azt mondjuk egy fiatalnak, hogy talán, hogy erre a munkára mondjuk jelentkezik egy munkavállaló, és azt mondja a munkáltató, hogy innen tudsz nyugdíjba menni, az régen egy pozitív dolog volt. Tehát nagyon megszokott volt az, hogy valaki ott kezdett el dolgozni, ahol nyugdíjba ment. Ugye közveszélyes munkakerülést, tehát hogy mindenkinek volt munkája, tök mindegy, hogy milyen értékben, de hogy volt egy munkája, és volt egy biztos pontja is, és az egy pozitív dolog volt, hogyha onnan tudott nyugdíjba menni. Viszont manapság ez már inkább rémisztőként tudhatni egy fiatalra, hogyha azt mondom, hogy itt fogsz életed végéig dolgozni. És hogy igen, és akkor ugye a baby boomer generáció, az X generáció, ami megtapasztalta azt, ahogyan ugye a baby boomerek hozzáálltak a munkához és a világhoz, és ugye nagyon sokszor a baby boomerek azért van egy ilyen fogalom, hogy, vagy egy ilyen mondat, hogy azért élnek, hogy dolgozhassanak. És ugye az X generáció ezt látta felnövők, mondjuk a kulcsos generáció, ugye a szülők dolgoztak, általában a munka felé esett el az egyensúly, a munka és a család szempontjából, és ugye az X generáció ezt megtapasztalta, hogy a szülők nagyon sokszor a munka, és ha otthon vagyok is, légy hasznos, tehát az, hogy leülök és pihenek, az egy nem ismert fogalom. És az X generáció is ilyen szempontból eléggé munkamániásnak mondható nagy általánosságban, viszont náluk indult el először ez a gondolat, hogy amúgy lehetne egyensúlyt kialakítanunk, de még nehéz, hiszen ott van az a szülőség mögötte, amit láttak.
És ugye itt a konfliktus, ahogy az előbb is kérdezted, hogy már meg is jelenik a két generáció között, illetve generáción belül is, mert ez az X generáció az, aki ugye a rendszerváltást a munkaerőpiacon nagyon keményen élte meg, és a munkanélküliség és ez a biztonságra való törekvés, ez még inkább megjelent ilyen nagyon erős igényként és félelemként. Tehát, hogy még most is lehet látni a jelenleg munkaerőpiacon lévő X generációnál, hogy a biztos munkahelynek a feladása az egy félelemkeltő dolog. Mert ugye a rendszerváltáskor megtapasztalt, hogy nem biztos, hogy tudok váltani, vagy hogyha váltok, akkor ott én leszek a legújabb munkavállaló, és akkor én leszek az első, akit leépítenek. Tehát, hogy ez nagyon be tud épülni élményként. És ugye hozták a baby boomer szülőktől ezt a biztonságra való törekvést, de ugyanakkor a munkerőpiac pedig már nem ezt várja el, és a gyermekeik, tehát az Y generációnál, illetve az Z generációnál pedig már nagyon nem ez a helyzet, és az a fajta irány, hogy ha elkezdtél egy iskolát, azt fejezd be. Amit elkezdtél, azt vidd végig. És az, hogy félbehagyok egy képzést, azt, hogy váltok a képzések között. Ugye ezt a szakirodalom ilyen pályabolyongásnak is nevezi, amikor keressem a helyem a képzésben, a munkaerőpiacon, mondjuk egy Z vagy egy Y generációs, az ördögtől való tud lenni a nagymamának és a szülőnek, mert ha elkezdted, fejezd be. És ez egy folyamatosan visszatérő konfliktus, hogy a fiatalabb generáció, az Y és az Z, például nagyon sokan dolgoznak projektekben, ami számukra egy teljesen természetes dolog, hogy van egy fél éves, egy éves, két éves projekt, és akkor az anyuka, a nagyszülő azon izgul, hogy de fiam, mi lesz veled, hogyha lejár a projekt, és akkor utána mit fogsz dolgozni, hova fogsz menni, és nehezen tudja kezelni azt, amikor azt a választ, hogy hát majd akkor keresek mást. De hát hol? Hát nincsen munka. De hogy nem. Tehát, hogy most megfordult a helyzet ugye a rendszerváltáshoz képest, most sokkal több a munkahely, és sokkal kevesebb a munkavállaló és a szakképzett munkavállaló.
És azért vannak ilyen szempontból nehéz helyzetben az X generációnak a tagjai, hiszen hozzák a szülőktől ezt a biztonság kérdéskörét. Ugyanakkor olyan szinten változott meg az életük, mint ugye, ha itt Magyarországon a rendszerváltásra gondolok, de alapvetően a lehetőségek is, tehát hogy az, hogy elkezdett ugye globalizáltá válni a világ, a lehetőségek, az, hogy ezek a biztos dolgok, ezek elkezdtek bizonytalanná válni, változni, és hogy látják a lehetőségeket, ugye a tanulás is kitolódott náluk, sokkal több ideig tanultak már az X generáció tagjai, mint a baby boomerek. Ugye már náluk kevesebb gyereket vállaltak. Tehát, hogy volt egy világ, ami változni kezdett körülöttük, viszont hozták azokat az értékeket, ugye, amiket a szülőktől kaptak a biztos pont is ezért, amit mondott György is, hogy a lehetőségek azok nem mind pozitívként jelennek meg, hanem mind veszélyforrásként náluk. És hogy nagyon jó alkalmazkodó képességeik vannak, viszont folyamatos félelemként jelenik meg a változás, hiába, hogy lehetőségük lenne, és egy pozitívként is tekinthetünk rájuk. Az ő szemükben ezek negatív dolgok, mert hogy a bizonytalanságot jelenítik meg.
Az összes generáció közül akkor vajon bennük van a legtöbb feszültség ilyen szempontból, hogy hozzák a mintákat és próbálnak alkalmazkodni az újhoz? Vagy ez nagyjából mindegyikre igaz lehet?
Ez mindegyik. Tehát, hogy mindenki, amit ugye az elején is beszéltünk róla, hogy ugye hozzuk általában a családból jönnek ezek a dolgok, és a családban, akik nevelnek minket, ők előző generációkból jönnek, és hogy ez a nehéz, hogy szokták ezt mondani, hogy a nevelés is azért egy nehéz dolog, mert hogy nevelem a gyermekemet olyan eszközökkel, amiket én tanultam az életemből, és egy olyan világra akarom felkészíteni, ami még nincsen. Hoz a gyerek értékeket, és utána az már minden embernek a saját felelőssége, hogy azzal dolgozzon a világba, hiszen lehet, hogy tanácsol nekem valamit mamám, de az 50 évvel ezelőtt lehet, hogy hasznos lett volna, és most viszont már nem tudom felhasználni, és ugye ebben ez a nehéz, és igen, és ez a nagyon fontos, amit mondta itt a feszültség kérdése, hogy alapvetően nem lehet azt mondani, hogy az egyik vagy a másik generációnak több problémája volt. Mert ugyanúgy problémája volt a baby boomernek, mint ugyanúgy, ahogy most az Z-generációnak. És teljesen más a világ. És teljesen, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy egyik vagy másik világ rosszabb volt, vagy jobb volt, hanem ugyanúgy voltak benne nehézségek, ugyanúgy voltak benne konfliktusok. Régen a háborúk, most is vannak háborúk, tehát hogy szerencsénk van nem érezni a direktben a saját bőrünkön a helyzetet, de a szomszédjainkban vannak konfliktusok, ha a világot nézzük, folyamatosan vannak háborúk, és teljesen más globalizált folyamatok zajlanak le tulajdonképpen, tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyik vagy a másiknak nehezebb dolga volt, mindenki próbált a saját helyzetéhez alkalmazkodni a legjobb tudása szerint.
Igen, azt gondolom, hogy alapvetően az egy téves megközelítés, hogy össze akarjuk hasonlítani, hogy most kinek volt nehezebb, vagy kinek nehezebb. Mert mindenkinek a saját életvilágában a nehezebb. Azt kellene inkább hangsúlyozni, hogy minden generációnak máshogy nehéz, és másban nehéz. És az egy téves irány, hogyha elkezdjük mérlegre pakolni, hogy ugye itt a szülőség kapcsán, hogy a baby boomereknek nem volt automata mosógép, és dolgozniuk kellett a gyereknevelés mellett 6 hét után menni vissza, mert még olyan is volt, amikor nem volt még ugye ez a 3 éves gyes, hogy 6 hét után vissza kellett menni dolgozni. Nekik akkor az volt a kihívás. Viszont nekik nem kellett annyiféle különböző érték mentén megfogalmazódott elvárással megküzdeni, mint a mostani kismamáknak például, hogy tulajdonképpen, ha kinyitja az ablakot, ha kinyitja az online világot, vagy csak kimegy az utcára, vagy lemegy a játszótérre, akkor nagyon-nagyon sokféle elvárás, igény fogalmazódik meg irányában, és bizony nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt, amihez jó szívvel igazodik, és ugye itt ez már tud is egy belső szerepkonfliktust generálni, hogy akkor most én hogy vagyok jó anya, vagy mikor vagyok jó anya, és hogyha ezt így csinálom, ha úgy csinálom, hogyha most 3 óránként etetek, hogyha akkor etetek, amikor éhes, ha fölveszem, van akinek az a baj, hogyha nem veszem föl, akkor van akinek az a baj, hogy akkor most mihez igazodjak. Tehát, hogy ezt a kettőt nem, tehát balgasság összehasonlítani, és azt gondolom, hogy értelmetlen is. Sokkal fontosabb lenne az, hogy tiszteletben tartani egymásnak a kihívásait, hogy nekünk akkor az volt a kihívás, most pedig ez a kihívás, és ez a kihívás sem kisebb, csak más.
És amit mindig szeretek kihangsúlyozni, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mindig a fejünkben legyen, hogy ha van gyerekünk, ha nincs gyerekünk, hogy gyönyörű dolog a gyermekvállalás, viszont iszonyatosan nehéz. Tehát nagyon sok alkalmazkodással, nagyon sok változással, és hogy nagyon sokak szembesülnek ezzel, hogy ugye várjuk azt, hogy legyen valakinek gyermeke, és utána viszont jönnek a nehézségek, és azt hisszük, hogy rossz vagyok, mert valamit nem csinálok jól, mert hogy ennek jónak kéne lennie, ezt élveznem kéne, nem kéne fáradtnak lenne, mindent tudnom kéne, mert hogy ugye ahogy megszületik a gyermek, és szülők vagyunk, már mindent tudnunk kell, és hogy nagyon sokan belecsúsznak abban, hogy ugye hát nekem ezt pozitívnak kéne megélnem, és ennek könnyűnek kéne lennie, hisz ezt mindenki csinálta, és hogy itt nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy átalakul az életünk, és megváltozik a családnak a struktúrája, megváltozik a kapcsolat, a párkapcsolatban lévő funkciók, a gyermekkel való kapcsolat, tehát hogy minden változik, és ez benne egy olyan környezetben, ahol meg folyamatosan változó értékek vannak, tehát nagyon nehéz igazodni, és így hajóban, így az óceánban nevezve megtalálni azt a kis szigetet, amire azt mondjuk, hogy biztos pont. Tehát, hogy ezt csak szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon nehéz dolog, és hogy normális az, hogy ez nehéz, és hogy ebben keressük az utunkat, és emberek vagyunk. Tehát szokták ezt mondani, hogy ez a mindenki most él először. Tehát, hogy senki nem okosabb ilyen szempontból, mint a másik.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélgettünk. Ma a riport első részét hallották. A folytatással pedig jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő és az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat vasárnap délután 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Ferenc pápa felhívása, ébresszük fel a világot. Fernández Artime bíboros homiliája. 9. kongregáció, már 131 választó bíboros tartózkodik Rómában. Mamberti bíboros szentbeszéde, az Úr küldetése a szeretet műve az egyház és az emberek javára. Jézus Krisztus az egyház feje, Erdő Péter bíboros homiliája római címtemplomában. Ferenc pápa felhívása, ébresszük fel a világot. Fernández Artime bíboros homiliája. A kilencszapos gyászidőszak 8. napján, május 3-án, szombaton délután 5 órai kezdettel Ángel Fernández Artime bíboros, a megszentelt élet intézményei és az apostoli élettársaságai dikasztériumának eddigi prefektusa mutatta be a Szentpéter Bazilikában a Ferenc pápa lelküdvéért tartó szentmisét. A halottakért való imádkozás a szeretet legnagyobb műve.
Che pregare per i morti è la più grande opera.
Kezdte homiliáját Fernández Artime bíboros, idézve Liguri Szent Alfonz és az Arci plébános szavait, miszerint a halottakért végzett imádkozás azt jelenti, hogy szeretjük az elhunytokat. A bíboros emlékeztetett a szerzetesi kongregációk Ferenc pápa iránti szeretetére és állandó elkötelezettségükre, hogy imádkoznak a pápa szolgálatáért, személyért, az egyházért és a világért. A bíboros a szentmisére elhangzott evangéliumi szakaszból kiindulva Szent Atanász szavai idézte, aki szerint a feltámadt Krisztus jelenléte folyamatos ünnepi teszi az életet. És éppen ez az átalakító fény teszi képessé a tanítmányokat arra, hogy félelem nélkül nézzenek szembe a börtönnel, a fenyegetésekkel, az újabb üldöztetésekkel. Ferenc pápa egyik katekézisében ennek kapcsán megkérdezte, de honnan merítettek előtt az első tanítmányok e tanúságtételükhöz? Nyilvánvaló, hogy egyedül csak a feltámadt Úr jelenléte és a Szentlélek működése magyarázhatja ezt a tényt. Hitük a halott és feltámadt Krisztus oly erőteljes és személyes megtapasztalásán alapult, hogy ezáltal nem féltek semmitől és senkitől. Ma is, mint tegnap, a mai nemzedék tagjainak is nagy szükségük van arra, hogy találkozzanak az Úrral és üdvösségének felszabadító üzenetével, hangsúlyozta Artime bíboros. Minden megkeresztelt arra kapott meghívást, hogy tanúságot tegyen az Úrról, és radikálisan megélje Isten elsőbségét. Ez a küldetés különösen fontos akkor, amikor Isten hiányát tapasztaljuk, vagy túl könnyen elfelejtjük központi szerepét, mint ahogy ezt napjainkban a világ számos részén tapasztaljuk. Éppen ezért vállaljuk, és tegyük magunkévá Szent Benedek programját, ami szerint semmit se helyezünk Krisztus szeretete elé. A bíboros emlékeztetett, a megszentelt élet egy másik, 16. Benedek pápa által felvázolt vonására is, olyan őrszemekők, akik érzékelik és hirdetik a történelmükben már jelenlévő új életet. A megszentelt férfiak és nők váljanak az evangélium hiteles és világító jelévé, ne alkalmazkodjanak a kor mentalitásához, hanem szüntelenül újítsák meg elkötelezettségüket. Az Úr az evangéliumban is jelenvalóvá tette magát. Homiliája végén a spanyol bíboros ismét Ferenc pápát idézte, aki a megszentelt élet évében arra hívja a híveket, hogy ébresszék fel a világot tiszta szívvel és lélekkel, amely képes felismerni napjaink embereit, különösen a legszegényebbeket, az utolsókat, a leselejtezetteket, mert bennük van az Úr. Zárta homíliáját a spanyol Artime Fernández bíboros. 9. kongregáció. Már 11 választó bíboros tartózkodik Rómában. Szombaton délelőtt megtartották a Vatikánban a 9. kongregációt, amelyen 177, közülük 127 választó bíboros vett részt. A Szent Márta házban tovább folynak, és május 5-éig befejeződnek a munkálatok, hogy a bíborosok elfoglalhassák szálláshelyüket. Prevost és Semeraro bíborosokat sorsolták ki, hogy tagjai legyenek annak a bizottságnak, amely segíti a Camerlengo bíboros munkáját. Jelenleg 131 választó bíboros tartózkodik Rómában, abból a 133-ból, akik a május 7-én kezdődő konklávén megválasztja a következő pápát. Közülük 127-en voltak jelen az új színódusi aulában szombat délelőtt 9 órától fél egyig tartó 9. általános kongregáción, amelyen összesen 174 bíboros vett részt. Tájékoztatott róla Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóiroda igazgatója. A szombat délelőtti 9. kongregáción 26 felszólalás hangzott el, amelyek az egyház életét érintő különböző kérdéseket vetették fel. A Szentszéki Sajtóiroda beszámolója szerint a bíborosok reményüket fejezték ki, hogy a következő pápa prófétai lesz, és hogy az egyház nem zárkozik be a cenákulumba, hanem fényt visz a világba, amelynek olyan nagy szüksége van a reményre. Ezzel kapcsolatban szó esett a jubileumi évről is, amelynek témája a remény zarándokai. A bíborosok azt is megállapították, hogy az egyháznak a világban nem pedig pusztán a saját világában kell élnie, ami azzal a kockázattal jár, hogy jelentéktelenné válik. A bíborosok hálával emlékeztek meg Ferenc pápa munkásságáról, gyakran idézve a 2013-ban közzétett Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdítását, hangsúlyozva azokat a megkezdett folyamatokat, amelyeket a következő pápának kell majd továbbvinnie. Többek között érintették az olyan témákat, mint az egyházak közötti együttműködés és szolidaritás, a kúria szerepe a pápával kapcsolatban, az egyház és a pápa szolgálata béke érdekében, az oktatás értéke, az ökumenikus párbeszéd és misszió, a szinodalitás és a kollegialitás, valamint a kettős feladat megvalósítása, szeretett közösség az egyházban, testvériség a világgal. Mamberti bíboros homíliája. Az Úr küldetése a szeretet műve az egyház és az emberek javára. A 9 napos gyász időszak utolsó napján, május 4-én vasárnap, Dominik Mamberti bíboros, a bíborosi testület protodiákonusa, az apostoli szignatúra legfőbb bíróságának egykori prefektusa mutatott be Szent Misért Ferenc pápáért a Szent Péter bazilikában, amire főként a pápai kápolna tagjait várták. A feltámadt Jézus találkozása tanítmányaival a Tibériás partján a Péterre bizott küldetéssel végződik. Kövess engem! Benne van ebben az első meghívás az ember halászatra,
che sarebbe diventato pescatore di uomini.
És most Krisztusnak az atyához való visszatérése előtt rábízza a nyáj legeltetésének pásztori feladatát. A párbeszéd kulcsszava a szeretet. Elsőként a szeretett tanítmány ismeri fel a parton álló feltámadóban az urat, aki Pétert háromszor kérdezi szeretetéről. Jézus kétszer is erős igényű szeretetet kér tőle, de harmadjára Péter tagadása miatt megelégszik a kisebb elköteleződést jelentő kedveléssel, miközben ő maga is alkalmazkodik az apostol gyengeségéhez. Manberti bíboros 16. Benedek pápát idézte:
Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore.
Simon Péter megérti, hogy Jézus megelégszik az ő szegényes szeretetével, amire ő képes, de éppen ez az isteni alkalmazkodás ad reményt a hűtlen tanítványnak, hogy saját gyarlóságának tudatában kövesse mesterét. Erre emlékezett Szent II. János Pál pápaságának 25. évfordulóján, amikor megvallotta, hogy benne a negyed százados Péter útó tapasztalataként
ogni giorno si svolge all'interno del mio cuore.
Minden nap megtörtént a szívében ez a Jézus és Péter közti párbeszéd. Az Úr arra biztatta őt, hogy vállalja a felelősséget, amit ő maga bízott rá. Ez a küldetés maga a szeretet, ami az egyház és az emberiség javára végzett szolgálat. Péter és az apostolok elfogadták ezt a pünkösdi lélek erejében. Ferenc pápát az Úr szeretete vezérelte, hangsúlyozta a bíboros. Az Úr kegyelmét hordozta, és egészen végkümerüléséig hű maradt küldetéséhez. A hatalmasokat Isten iránti engedelmességre intette, és az egész emberiségnek hirdette az evangélium örömét, az irgalmas atyát, a megváltó Krisztust. Manberti bíboros közel volt hozzá húsvét vasárnapján, az áldások erkélyén, és tanúja volt szenvedésének, de leginkább elszántságának, ahogy mindvégig szolgálni akarta Isten népét. Végül az Isten imádás fontosságát emelte ki Manberti bíboros, mert az imádás az egyház küldetésének és a hívek életének lényegi vonása. Az imádásnak ezt a képességét hordozta Ferenc pápa, hiszen küldetését a rendszeres és hosszú imádságra alapozta. Sokszor említette a szemlélődés, a szeretet dinamizmusa. Minden művét Mária tekintete előtt végezte, ezért is ment oly gyakran a Salus Poponi Romani kegykép elé, és most holtában is ott nyugszik mellette.
E ora che riposa vicino all'amata immagine.
Zárta homíliáját Manberti bíboros. Jézus Krisztus az egyház feje. Erdő Péter bíboros homiliája római címtemplomában. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek, május 4-én, húsvét 3. vasárnapján, anyák napján szentmisét mutatott be a Fórum Románumon álló római címtemplomában, a Szent Franciska Bazilikában. A szentmisén koncelebráltak a Rómában szolgáló magyar papok, és a hívek közjelen volt Habsburg-Lotaringiai Edvárd, szentcéki magyar nagykövet. Erdő Péter bíboros a napi evangéliumot értelmezte olasz nyelven mondott homíliájában. A péteri szeretet háromszori megvallására válasz a jézusi küldetés háromszori megerősítése. A küldetés meghaladja az emberi erőket, de Jézus megígéri a lélek ajándékát és személyes jelenlétét, amely az egyházzal marad az idők végezetéig. Ebben a dinamikában áll ma is az egyház és Péter utódának küldetése. Egyházunk történetének egy jelentőségteljes pillanatában ünnepeljük ma húsvét 3. vasárnapját, kezdte beszédét Erdő Péter bíboros. Szent Péter széke üres. Imádkozzunk a bíboros atyákért, akiknek hamarosan meg kell választaniuk Szent Péter utódját, akinek az lesz a feladata, hogy folytassa azt a küldetést, amelyet Péter az Úrtól magától kapott Tibériás tavánál. Jézus háromszor teszi fel a kérdést Simonnak, János fiának: jobban szeretsz-e engem ezeknél? Péter pedig: akiben talán még ott bujkál a lelkismeretfurdulás, amiért azon az éjszakán megtagadta mesterét, háromszor is így felel: te tudod, hogy szeretlek. És Péter minden válaszára Jézus így felel: legeltesd juhaimat. Háromszoros tagadásra háromszoros megbocsátás jön. A szeretet háromszori megvallására a küldetés háromszori megerősítése. A hármas kérdés és válasz egyfajta szerződésnek minősült, akkoriban a római világban, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros. Ott van Péter részéről a szeretet és az odaadás háromszori megvallása, és ott van a feltámadt Jézus részéről a bizalom, a megbocsátás és a nagy megbizatás kifejezése. Mély csodálatos szerződés, mély vonzó és egyben ijesztő feladat. Izrael pásztora az Ószövetség szerint maga az Isten. Krisztus megkapja, és már meg is kapta az egyetemes uralmat. Mindazonáltal különleges módon pásztora ő a vére által megújult messiási népnek, tehát a tanítványi közösségnek, az egyháznak. Mivel a római pápa Szent Péter utódja, akkor szükségszerűen Krisztus helytartója is, mert neki kell legeltetni az ő nyáját, az ő népét. A küldetés meghaladja az emberi erőket, de Jézus megígéri a lélek ajándékát és személyes jelenlétét, amely az egyházzal marad az idők végezetéig. Ebben a dinamikában áll ma is az egyház és Péter utódának küldetése. Jézus Krisztus az egyház feje, emelte ki hangsúllyal Erdő Péter bíboros. Az egyháznak ma mindenekelőtt a saját küldetésének kérdésével kell foglalkoznia. Mi keresztények a keresztre feszített és feltámadott názareti Jézus tanítványai vagyunk. A vele való kapcsolat az élet forrása számunkra. Ez a kapcsolat kettős. Egyfelől történelmi kapcsolódást igényel. Jézus Krisztus valós történelmi személy még akkor is, ha meghaladja földi történelmünk határait. Megismerhetjük életét és tanítását, még ha beszédeit nem rögzítették is, mint ahogy üdvözítő művének egészét. A történelmi Krisztusról alkotott ismereteink legfőbb alapja a Szentírás, de az egyház hagyománya is, mondta a bíboros. A hagyomány pedig nem merül ki egy történelmi elbeszélésben, tanúságtételről van szó. Egy talán tévesen a budapesti opera az első igazgatójának, Gustav Mahlernek tulajdonított gondolat szerint a hagyomány a tűz őrzése, nem a hamvak imádása. Másfelől a Krisztussal való kapcsolatunk közvetlen és azonnali, amely a szentségi élet, az imádság és általában véve a keresztény lelkiség révén valósul meg. Talán az idők egyik jelének számít a lelkiségi mozgalmak és új közösségek virágzása, amelyek ajándékot jelentenek az egyház számára, amennyiben kiegyensúlyozott a megélt valós hit szerint cselekszenek, és élő kapcsolatot ápolnak az egyházmegyékkel és plébániákkal. Mindebből levezethetők bizonyos szempontok és feladatok az egyház életére és küldetésére nézve, emelte ki Erdő Péter bíboros. Krisztus nagy küldetés bízott tanítványaira. Hirdessék az evangéliumot, és tegyenek tanítványá minden embert. Kereszteljék meg őket, és tanítsák meg őket mindarra, amit ő parancsolt nekik. Ez a küldetés magának az egyháznak a szervezeti alapja. A fő feladatok elosztása az apostoli időkig nyúlik vissza. A keresztség, a bérmálás és különösen a szentrend a maga különböző fokozataiban különleges kegyelemmel járnak a rájuk bízott szolgálatok ellátásához. Mint hogy a papi küldetés közösségi vonatkozásokkal is bír a részegyházakban, az egyes intézményi formák, mint például az egyházmegyei papi szenátus, fontosak az egyház küldetésében. A püspöki hivatallal kapcsolatban a II. Vatikán zsinat kiemelte a kollegialitást, amelynek különböző intézményi kifejeződései vannak, mint például az egyetemes zsinat, a római kúria, valamint a jelenlegi jogszabályok szerint a bíborosi kollégium és a püspöki szinódus. Jelentőség teljes, folytatta Erdő Péter bíboros, hogy Ferenc pápa a püspöki szinódusról szóló apostoli konstitúciójában a püspöki kollegialitás igen hangsúlyos teológiájából indul ki. A Krisztus örömhírének hirdetésére irányuló közös küldetés végrehajtásában a helyi püspökök szerepe döntőnek tűnik. Imádkozzunk a konklávéért, a megválasztandó új pápáért, valamint az egyházért, amelynek az emberiség történelmének eme drámai szakaszában kell küldetését teljesítenie. és az emberiségnek szüksége van Krisztusra. Ránk is szüksége van, ha Krisztushoz tartozunk. Fejezte be homiliáját Erdő Péter bíboros vasárnap római címtemplomában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönés, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse. Tollas Tibor, Csillagos sátorban. Géci Ivánnak és Veronikának. Hiába vak az ég fölöttem, bennem ezer csillag ragyog, hullámzó emberóceánból barátok arca, csillagok. Emlékezet szép vitorlái, mosolyuk messzi sugarát sodorják felém mentőövként, fényüktől. Varázs körfon át, nem fuldoklom már a magánytól. Ébren vagyok, vagy álmodom? Óvó tenyerén tart az Isten, rám borul, csillag sátorom.
Tollas Tibor, Csillagos sátorban című versét Fehér István mondta el. Tollas Tibor költő 1920. december 21-én született a Borsod megyei Nagybarcán. Katonai iskolában tanult, 1941-ben hadnaggyá avatták. A II. Világháborúban és utána még 2 évig honvédtisztként szolgált. 1944-ben beregszászi zsidó gettó őrtisztjeként csendőr főhadnagyként teljesített szolgálatot. 45 tavaszán mindkét kezére megsebesült. 1947-ben háborús bűnök elkövetése miatt letartóztatták. A népbíróság elítélte. 9 évig a gyűjtőfogházban, a Váci börtönben és a tatabányai bányamunkatáborban raboskodott. 1956. júliusában szabadult. Az 56-os forradalomban állítólag a budapesti nemzetőrség összekötő tisztjeként vett részt, de erre vonatkozó bizonyítékok hiányoznak. 1956. december 1-én egykori raptársaival megalapította az egyik legnagyobb hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzet Őrt, melynek 40 éven át főszerkesztője volt. 1958-ban Bécsben megnősült. 3 gyermeke közül Tamás és Csilla Bécsben, Krisztina Münchenben született. Azok közé az alig hanem kisebbségben lévő szerencsések közé tartozik, akik még megélték a szovjet csapatok kivonulását, és ideiglenesen vagy véglegesen hazajöhettek az emigrációból. Tollas Tibor 1997. július 19-én hunyt el Münchenben. A végakaratának megfelelően az édesanyja mellett, szülőhazája földjében, a nagybarcai temetőben nyugszik.
A nap imája.
Ó Istenem, segíts, hogy igaz ember lehessek. Ments meg engem a babonák és a képzelt világnak tengeréből, adj nekem lelki szemet, hogy életem körforgásában meglássam és megértsem a te egységedet, a te igazságodat. Kérlek téged, Istenem, erőddel és hatalmaddal, amely átfog mindent, ami az égen és a földön van, mutasd meg szolgáidnak az egyenes utat, hogy olyan bizonyossággal ismerjék fel egységedet és egyetlen voltodat, hogy se a kételkedők képzelgései ne rendítessék meg őket, se a tévegő vándorok hiú feltevései ne téveszthessék meg őket.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról